Urunk, hálásak vagyunk, hogy valóban az a jó hír, ami az igében van, az betöltheti a mi szívünket, életünket, és valóban örömmel tölthet be. Hálásak vagyunk, hogy a rólad szóló ige, a rólad szóló evangélium az emberek életét meg tudja változtatni, és valóban igazi örömhír lehet olyan embereknek, akik egyébként örömtelenül élnek ebben a világban. És úrunk, jó tudni azt, hogy bármilyen elrontott életünk is van, bármilyen mélyen is vagyunk, bármilyen mélységből is jövünk, te tudsz újat adni. Köszönjük neked, hogy a te szereteted, a te kegyelmed az mindenre elég. És úrunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, sokfélék vagyunk, sokféle háttérből jöttünk. Úrunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, hevítsd fel a mi szívünket ezen a mai alkalmon. Vonj magadhoz egészen közel, és ígéreted szerint légy jelen közöttünk, hiszen megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összeérnek a te nevedben, te ott vagy. Úrunk, kérünk azért, hogy jelensd ki magad ezen a mai alkalmon az ige által, küld a te lelkedet, hogy megértsük az igazság beszédét, az élet beszédét, és adunk, hogy magunkra tudjuk vonatkoztatni mindezt. Kérünk, hogy jöjj, szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai alkalomra kijelölt igét hadd olvassam fel Római Levél 3. fejezetéből, a 21. verstől a 28. versig szeretném Isten igéjét felolvasni. Így hangzóságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy a hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, nagyon-nagyon nehéz feladatot kaptam. Amikor lelkész úr fölhívott, akkor azt mondta, hogy akkor még fél órát kaptam, most ezt az egy órát, ez most kicsit könnyít a helyzetemen. Azt mondta, hogy három dolgot kellene tennem, kellene igét hirdetnem, előadást tartom és evangelizálnom. Ezt a hármat úgy egy csokorba kellene szednem, és úgy gondolom, hogy noha mind a három más-más műfaj, mert azért az igehirdetésben van egy tanítói rész is, de úgy gondolom, hogy ami a legfontosabb, és ami leginkább számunkra fontos, az az, hogy mit tanít Isten az igén keresztül, és mit tanít az a történelmen keresztül Isten számunkra. Hiszen úgy gondolom, hogy éppen annak az apropójából is együtt vagyunk, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk arra, hogy 1517-ben Luther Márton úgy gondolta, és ő nem valami hatalmas, nagy robbanásszerű dolgot akart ő elindítani, hanem egyszerűen csak, amit Isten a szívére helyezett, hogy meg kellene reformálni az egyházat, hogy újra vissza kellene térni az igéhez, újra az igazság, az ige igazságát kellene előtérbe helyezni. És erre emlékezünk. És úgy gondolom, hogy közel 500 év távlatából sincs ez másképpen, ma is arra a tiszta, szent ígére kell tekintenünk, és megnézni, hogy Isten mit akar a mi életünkben, hogyan akar reformálni bennünket. Így hát, drága testvérek, szeretnék beszélni az ígéről, az ige üzenetéről, és szeretnék egyrészt egy történelmi visszatekintést is tenni, hogy tulajdonképpen mi is volt körülbelül 500 évvel ezelőtt, mit helyezett Isten akkor a reformátorok Luther Mártonnak a szívére. És hát, kedves testvérek, én nem vagyok nagy tudós, távol is áll tőlem, nagyon gyakorlati ember vagyok, de hát ha már előadást kell tartanom, akkor ki is merítem abból, hogy Luther Mártontól hoztam egy könyvet, előszók a Szentírás könyveihez, és engedtessék meg akkor, hogy az előadást kimerítsem abban, hogy Luthertől fogok majd idézni. És előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írott leveléhez, és nagyon döbbenetes, amikor olvastam, akkor olyan döbbenetes lett számomra az, hogy hogyan is tekint Pál apostol a római levélre. Idézem. Ez a levél az Új Testamentum valóban legfontosabb részlete és a legvilágosabb evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra, kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer vagy kellő figyelemmel olvasni és szemlélni azt, és minél többször vesszük elő, annál zamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni. Luther Márton úgy tekintett a római levélre, mint akinek az élete éppen a római levél által változott meg. Tudjuk mindannyian, hogy Isten hogyan szólította meg őt ezáltal az ige által, és Luther ilyen kedvesen beszél arról a levélről, melyen keresztül Isten megszólította őt, megváltoztatta az életét, és szolgálatra hívta el. Luther hatalmas felfedezése az igéből, hogy nem cselekedetek által, nem teljesítmény, nem érdem szerint, hanem sola gratia, azaz egyedül kegyelemből. Mert minden kegyelem, higgyétek el, drága testvérek. Az, hogy ti most itt vagytok ezen a mai alkalmon, ez egy kegyelem. Lehet, hogy sokaknak teljesen természetes volt, hogy megkapta a meghívót, sokaknak természetes volt az, hogy ránézett az órájára, és azt mondta, 2 óra lesz nem sokára, és indulni kell az alkalomra, de drága testvérek, hadd mondjam el, ne vegyétek természetesnek ezt. Ez is kegyelem. Kegyelem az, hogy hallgathatjuk az igét. Kegyelem az, hogy Isten akar tanítani bennünket. És Luthernek a hatalmas felfedezése az, hogy minden kegyelem, hogy egyedül kegyelem az, amire helyezhetjük a hangsúlyt. Mert minden tőle, mert minden általa, és minden érte van. Jézus Krisztus által, tőle és érte. És erről beszél az ige. Amíg nem kegyelemből élsz, addig a törvény mércéje szerint leszel megítéltetve. És ne legyenek kétségeid, drága testvéreim, a törvény szerint pedig a halál fia vagy. Mindenki. Te is, meg én is. És ezt hadd hangsúlyozzam, hogy mindannyian, akik napvilágot látunk, mindannyian, akik ebbe a világba beleszületünk, úgy születünk bele, hogy a halál fiai vagyunk. Nincs különbség. És erről beszél a 3. fejezetben Pál apostol. Nincs különbség, a halál fiai vagyunk. Amíg nem Krisztus gyermekei, addig a halál fiai. Amíg a törvény szerint éled az életedet, addig a törvény által ítéltetsz meg. De mivel képtelenek vagyunk a törvény által megigazulni, ezért szorulunk egy kegyelemre. Ezt ismerték fel a reformátorok. És Isten előtt, Isten szemében nincs különbség. Nincs különbség. A törvény tekintetében elveszett emberek vagyunk mindannyian. A kegyelem tekintetében azonban, ha egy képpel élhetek, akkor az Isten garázsában a roncsautó és a szalonautó egyformán becses. Erről a kettőről szeretnék nektek ezen a mai alkalmon beszélni. A törvény tekintetében nincs különbség, de a kegyelem Isten szeretete tekintetében sincs különbség. Egyformán bűnösök, de egyformán becsesek. Ez a reformáció nagy felismerése. És tudjátok, egyetlen egy hely van, ahol nincs különbség az emberek között, itt a földön, egyrészt itt a földön a halálban, Szoktam a temetésen erről prédikálni, hogy nézzétek meg, drága testvérek, mindegy, hogy valaki gazdag vagy szegény, egészséges vagy beteg, fiatal vagy idős, mindegy. Mert végigvonulunk a temetőn, és egyetlen egy kopjafa vagy sír az, ami jelzi, hogy egyenlők vagyunk a halálban. De aztán van egy másik ilyen nincs különbség hely, az pedig odaállt az Isten színe előtt. Amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. És ott sincs különbség. Itt a földön van. Hadd mondjam nektek, hogy amikor élitek a hétköznapokat, ahogy hallhattuk a bizonságtételben is, ahogy élitek a hétköznapokat, ott vannak különbségek emberek és emberek között. Ember és ember között. Vannak tanultak és vannak tanulatlanok. Vannak erkölcsös és vannak erkölcstelen emberek. Vannak hívő emberek és vannak hitetlen emberek. Vannak rokonszenves emberek és vannak ellenszenves emberek. És itt van különbség. De Isten tekintetében, Isten előtt nincs. Tudjátok, hogy hogy lehet ezt igazán megérteni? Ha itt a földön járok, kelek, látom ennek a földnek a domborzatát, hegyeket, völgyeket, mélységeket, magasságokat. De a földgolyót távolról szemlélve azt látjuk, hogy eltűnnek a domborzati különbségek. És ez egy nagyon jó kép ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mi az, hogy van különbség, és mi az, hogy nincs különbség. Itt ezen a földön vannak különbségek domborzati viszonyok között. Vannak különbségek emberek között. Hogy milyenek vagyunk. És hadd kérjek meg benneteket, házi feladatként, hát lehet, hogy az idősebbek majd neheztelni fognak rám, de hadd kérjek benneteket egy házi feladatra, beírjátok az internetre, hogy maps.google.com, és ott kijön majd egy földgolyó, és kijön egy térkép. És én, amikor készültem az ige hirdetésre, akkor kíváncsiságképpen tényleg megnéztem, mert más, amikor az ember elképzeli ezt vizuálisan, és más, amikor látja ezt. És drága testvérek, hát tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elég sík terület, és a közelben egyetlen egy ilyen nagyobb hegy van, az a Tokaji hegy. És rámentem direkt a Google Maps-en, megnéztem, gyönyörű szép, van egy fotó is, ahogy ez a Google Auto, vagy nem tudom minek nevezik, ez lefényképezte a Tokaji hegyről azt a vidéket. Gyönyörű szép, lehet látni a magasságokat és mélységeket. De döbbenetes, amikor kinagyítottam, egészen eltávolodtam, akkor tulajdonképpen eltűntek a domborzati különbségek. Eltűnt. Ott már nem láttam magasságot, mélységet. És tudjátok, drága testvérek, itt, amikor horizontálisan látjuk a dolgokat, akkor vannak különbségek. Vannak. De köztetek és köztem is van különbség. De amikor vertikálisan látjuk a dolgokat, és mi nem vagyunk abban a helyzetben. Mi még nem vagyunk. De Isten látja. És amikor Isten ránk tekint, egészen a magasságból, a távolból, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs különbség. Nincs. És ezért olyan csodálatosan van megfogalmazva az igébe, hogy nincs különbség. Mindenki hiával van Isten dicsőségének. Az Isten szemében nincs különbség. Lehet, hogy mi különbségeket teszünk. Lehet, hogy megkülönböztetjük magunkat a másiktól. De hidd el, drága testvérem, hogy Isten úgy tekint rád, hogy nincs különbség. Jó és rossz, tanult és tanulatlan, ellenszenves vagy rokonszenves, erkölcsös vagy erkölcstelen ember között. Nincs különbség. Isten így tekint ránk. Nincs különbség. Isten szemében, Isten dimenziójában nincs különbség. Egyformán bűnös emberek vagyunk. Ezt kell nagyon komolyan venni, és ezen a földön van, de Isten magaslatában nincs. És ezt kell megérteni, hogy nincsen érdemünk Isten előtt, hanem mindnyájan elhajoltunk tőle. Drága testvérek, hadd kérdezem meg, hogy hoztunk-e Bibliát magunkkal. Tegye fel a kezét, aki hozott magával Bibliát. Nagyszerű, többen is. Szeretném egy kicsit interaktívvá tenni, mert ne csak én dolgozzak. Valaki egyszer azt mondta, hogy hát a papot azért fizetjük, hogy beszéljen, meg dolgozzon. Hát rendben, tényleg ezért fizetnek. De hadd kérjek meg benneteket, akik hoztatok magatokkal Bibliát, hogy legyetek a segítségemre, és ti is dolgozzatok, jó? Római levél 3. fejezet 9. versétől a 12. verséig, aki megtalálja, az olvassa föl hangosan. Római levél 3, 9, 12. Addig a másik pedig a 116. Zsoltár 11. versét keresse ki, jó? Tehát a Római levél 3, 9, 12 megvan valakinek? Akkor lelkész urat hadd kérjem meg.
Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem, hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, a zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Isten, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincsen egyetlen sem. Itosír a torkuk, nyelvükkel
állítanak. 12, köszönöm szépen, ez már nem. Köszönöm szépen. 116. Zsoltár 11. versét, aki megtalálja, hangosan olvassa föl. 1-1-6 egymás mellett, aztán egy vessző. 11-es.
Csüggedésemben ezt mondtam én, minden ember hazudik.
Köszönöm szépen. Aztán a 14. Zsoltár 3. verse. 14. Zsoltár 3. verse itt. Utalás az Új Szövetségből az Ószövetségre.
Megvan. Mindjárt elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs aki jó cselekedjék, nincsen csak egy sem.
És az 53. Zsoltár 4. verse. Ezért kell hordanunk magunkkal fegyvert. Látjátok, testvérek? Ahogy a lelkész itt elkezdi. Igen?
Mindjárt elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen, aki jó cselekedjék, nincsen csak egy is.
Köszönöm szépen. Tehát tudomásul kell vennünk, drága testvérek, az igéből, és az Isten szava számomra is legyen számotokra is szent, hogy amit Isten mond, az úgy van. És ha Isten azt mondja, hogy nincsen, akkor nincsen. Ha Isten azt mondja, hogy nincs különbség, akkor nincs különbség. Ha Isten azt mondja, hogy elpártoltunk, elhajoltunk tőle, akkor ezt vegyétek nagyon komolyan. És ezt az állapotunkat egyedül Isten jelenlétében láthatjuk meg. Egyedül az Isten jelenlétében. Amikor valaki távol van Istentől, nem fogja látni. Nem fogja látni, hogy milyen ember. Tudjátok, én is akkor láttam meg magamat igazán, hogy milyen ember vagyok, amikor megértettem az Isten szavát. Jelenések könyvének 3. fejezetéből, amikor belém hasított az ige, a 16. vers, amikor belém hasított, észrevettem, hogy milyen ember vagyok valójában. Se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kiköplek téged az én számból, ezt mondta Jézus, és nem a jelenések könyvében, nem Jánosnak, meg nem különböző embereknek, hanem Jézus nekem mondta, hogy ilyen ember vagyok. És ez az ige kellett ahhoz, hogy észrevegyem, hogy milyen ember vagyok én valójában. Hogy ki vagyok én. És higgyétek el, hogy ezért van szükség arra, hogy Isten jelenlétébe legyetek. Isten jelenlétébe álljatok meg, mert Isten nem fog nektek hazudni. Isten nem fog rólatok mást mondani, mint amilyenek vagytok. Mert a világban ez van. A világban ez van. De Isten őszintén elmondja. És én úgy csodálom Istennek az őszintességét. Én úgy csodálom azt, hogy Isten annak ellenére, hogy milyen vagyok, hogy viszonyul hozzám. Ezt úgy csodálom. Szavakba se lehet önteni azt, hogy Isten mit érez irántam. És ti talán nem tudjátok, hogy milyen ember voltam, meg vagyok valójában. Ti nem tudjátok. De Isten nagyon jól látja. És ezért csodálom, hogy Isten miért érez irántam ilyen mély szeretetet, amikor én olyan messze vagyok tőle. És az ige erre mutat rá, erre az állapotra, a bűn állapotára. És tudjátok, éppen a reformátori fölismerés az, hogy a bűn az nem egy következmény, hanem a bűn az egy állapot. És újra rátekintettek a Szentírásnak az üzenetére, hogy hát a bűn az nem következmény, gyerekek, ez nem valaminek a következménye, hanem a bűn az egy állapot, amiben beleszületik az ember. És ezt az állapotunkat láthatjuk meg egyedül az Isten jelenlétében. Ezért állapotunk felismerése az viszonyítás kérdés. arra gondoltam, hogy hát a viszonyítást azt hogyan tudnám érzékeltetni a gyülekezet felé. És az az igazság, hogy három gyermek édesapja vagyok, 3,5, és akkor most itt hivatalosan bejelentem a gyülekezetnek, és megbeszéltük a feleségemmel, hogy ő 15 éve ismerem, és elmondhatom azt, hogy a 15 év alatt ő egyre szebb. Ő csak szépülni tudott. És megbeszéltük a feleségemmel, hogy az összes gyermeket, amiért ő fog majd kínlódni, és ő fog majd szenvedni, és a világra hozni, minden utána jövő dolgot azt én vállalom magamra. Tehát ez azt jelenti, hogy a három gyerek az rajtam látszódik, és most a negyediket veszem magamra. De miért mondtam ezt? Azért mondtam, drága testvérek, mert hát a feleségem szépül, én meg gömbölyödök, de csak a viszonyításnál maradva, ha nem ismerném a 100 méteres síkfutásnak a világ csúcsát, meg a világ rekordját, és nagy lelkesen azt mondanám, hogy akkor én lefutom a 100 métert, és hát nem próbáltam meg, de szerintem olyan 20-25 másodperc alatt tudnám szerintem lefutni, akkor azt mondom, hogy elégedett vagyok magammal. Mert végül is a 3,5 gyerek rajtam meglátszódik, öregszem, ha temetési statisztikát nézem, akkor tulajdonképpen az életem felén már túl vagyok, 36 éves vagyok, tehát már túl vagyok a felén, és ez a 20-25 másodperc, ez úgy egy jó csúcs. De abban a pillanatban, amikor megnézem a statisztikát, és nem néztem utána, bevallom őszintén, de talán olyan 7 másodperc környékén van a 100 méteres síkfutásnak a csúcsa, 7-8 másodperc, akkor azt mondom, hogy ez a 20-25 másodperc, ez igencsak gázos. Mert viszonyítás kérdése, értitek, drága testvérek? Viszonyítás kérdése. És akkor, amikor az ember el van magával telve, amikor az ember többnek képzeli magát, mint ami valójában, akkor viszonyítás kérdés. Mert amikor te az Isten jelenlétébe kerülsz, akkor az viszonyítás kérdése lesz, és meg fogod látni, hogy milyen vagy valójában, hogy milyen vagyok valójában az Isten jelenlétében. Mert hadd mondjam el, drága testvérek, hogy az Isten jelenlétében látom igazán magamat olyannak, aki vagyok valójában. Aki vagyok valójában. És néhány példa, akik Isten jelenlétében látták meg magukat, megint jó, Bibliákat elő, és akkor Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetéből az 1. és az 5. verse. Ézsaiás 6, 1. és az 5. versét olvassuk el. Jó, valaki, aki hamarabb megtalálja. Ézsaiás 6, 1. vers és 5. vers. Ötödik vers, és aztán az 5. vers.
Akkor mondd, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan nagy vagyok, és tisztátalan nagy négy között lakom. Hiszen a király cserélnek urát látás szemben.
Lukács evangéliumának 5. fejezetéből a 8. vers. Lukács 5:8. És a másik pedig Timóteus 1. levele, 1. fejezet, 15. vers. Lukács 5:8.
Simon Péter ezt látva levonult Jézus lábára, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram.
És 1 Timóteus 1:15. 1 Timóteus 1:15.
Igaz beszélő és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
Köszönöm szépen. A teljesség igénye nélkül csak 3 ige, 3 különböző személy, 3 ember, akik Isten jelenlétében meglátták, hogy milyenek valójában. Meglátta magát Ézsaiás, hogy Uram, a te trónusod előtt állva, te, aki szent vagy, te, aki a szent seregek ura vagy, én tisztátalan ember vagyok. Tisztátalan ember. Vagy amikor a nagy halfogás történetében azt mondja, hogy Uram, menj el, mert bűnös ember vagyok. Vagy Pál apostol, aki azt mondja, hogy én vagyok az első a bűnösök között. Látjátok, drága testvérek, ez a fontos, hogy egyedül az Isten jelenlétében láthatod meg magadat, hogy milyen vagy, hogy ki vagy. És hidd el, drága testvérem, hogy egyedül Isten jelenlétében fogsz majd felértékelődni. Mert Isten felértékelt téged. Hidd el, hogy ebben a világban csak addig vagy értékes, amíg hasznot húznak belőled. Csak addig. Isten meg azt mondja, hogy én felértékellek téged. Úgy, ahogy vagy. Mert számomra értékes vagy. És Isten nem akar hasznot húzni belőled. Sőt, Isten az ő hasznát akarja átadni neked. És egyedül a vele való találkozás kapcsán látták meg ezek az emberek igazán önmagukat. És értsétek meg, hogy nincs különbség. És Luther ezt fedezte fel, mindegy, hogy valaki kolostorban önmagát sanyargatva, megzabolázva él, a szíve akkor is ugyanolyan marad. Jeremiás könyvének 17. fejezetéből a 9. verset olvassa valaki föl. Jeremiás 17.9. Jeremiás 17.9.
Családod a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné az.
Köszönöm szépen. Látjátok, ilyen. Az Isten ígéje ezt mondja rólad is, rólam is, mindannyiunkról, hogy családabb a szív mindennél. Azt mondja, hogy javíthatatlan. Javíthatatlan a te szíved. Javíthatatlan a te életed. Az enyém is, mindannyiunké. És itt nem arról van szó, hogy sanyargatjuk magunkat, és verjük magunkat, hogy jaj, én bűnös ember. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten egy ítéletet mond rólam. És azt mondja, hogy én ilyen ember vagyok, hogy ilyen a szívem. Hogy javíthatatlan az én szívem. Javíthatatlan. És látom, hogy emberek próbálják toldozgatni, foldozgatni az életüket. Próbálják javítani, meg restaurálni, meg ezt, meg azt, meg amazt. És azt mondja az ige, hogy javíthatatlan a szív. Javíthatatlan. És Luther ezt vette észre. Mindegy, hogy valaki hol él, kolostorban, vagy éppen Rómában, börtönben, mindegy. Itt a szív a kérdés, hogy milyen a szív, hogy miből táplálkozik az a szív, hogy mit tesz az a szív. Galatákhoz írott levél 5. fejezet, nem kell kinyitni. Galatákhoz írt levél 5. fejezet. A szépen Pál apostol leírja, hogy milyen a test cselekedetei, és milyen a léleknek a cselekedetei, a léleknek a gyümölcse. És tudjátok, Isten nélkül, új élet és új szív nélkül, ahogy említettem az elején, a halálfiai vagyunk, és a test cselekedeteit hozzuk ki magunkból, mert a szívünkből tesszük ezeket. Mert a szívünkben történik meg a paráznaság, a kívánság, ugye, gondoljatok csak Ádám és Éva történetére, a bűnbeesés történetére, a szemnek kívánatos, minden a szívből fakad, minden a szívből jön. És ilyen a te szíved is, meg az én szívem is. És tudjátok, a törvény erre hivatott. A törvény erre hivatott. Erre a felismerésre. Római levél 3. fejezet 20. verse. Római levél 3. fejezet 20. verse. Róma 3:20.
Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen haladóság ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.
Így van. Tehát a törvény az arra van, hogy felismerd, hogy te bűnös ember vagy. A törvény erre van. De a törvény által senki nem fog megigazulni. Senki. Mert nincs különbség. És itt kell látni ezeket az összefonódásokat. Itt kell látni az igének a tartalmát. És ez olyan, drága testvérek, higgyétek el, mint a pókháló. Szép, szövevényes, ez össze van fonva. És a törvényből csak azt ismerheted fel, hogy te bűnös ember vagy. És egyikünk se tud megállni az Isten előtt. Egyikünk se. Nincs különbség a törvény szerint. És engedjétek meg, hogy beszéljek nektek egy másik felismerésről. Egy másik felismerésről, és mindjárt hadd kezdjem Luther imádságával. Bevallom őszintén, hogy az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb imádság számomra. Figyeljetek minden egyes szavára. Minden egyes szavára. Az evangélium olyan tökéletesen össze van foglalva ebben az imádságban. Ezt 1516. április 8-án vetette papírra egy cellatársának. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Luther Márton ezt ismerte föl, hogy Jézus olyanná lett, amilyen nem volt, és Jézus engem olyanná tett, amilyen nem voltam. És Isten szín előtt abban sincsen különbség, hogy az ő kegyelme, szeretete, megbocsátása egyaránt minden emberre érvényes. Nincs különbség. Ahogy említettem, Isten garázsában a roncsautó és a szalonautó egyaránt ugyanolyan becses. Roncsautó. Sokaknak az élete egy roncs. Tudnék erről mesélni. Úgy gondolom, hogy lelkész úr is sok mindent tudna erről mesélni. A feleségemnek múltkor mondtam, hogy lassan egy könyvet írhatnék, hogy mennyi roncs élettel találkoztam, pedig csak 8 éve vagyok Nyíregyházán, és 8 éve vagyok ebben a szolgálatban. És látom azt, hogy mennyi elrontott élet van. És el vagyok keseredve. Tudjátok, ami ma megy a világban, de ami még keserűbb, hogy ami megy az egyházban, az förtelmes. Az förtelmes. Éppen tegnap ifjúsági órán erről beszéltem. Csak egyetlen egy példát hadd említsek meg. Hogy a keserűségemet éreztessem veletek. Hittankönyv, amiből a gyermekeinket tanítjuk. Az evangélikus egyház fizetett alkalmazottai írják ezeket a hittankönyveket. És le van írva ebben a hittankönyvben, hogy az a jézusi történet, amikor ő vízen jár, akkor az tulajdonképpen nem volt igaz, mert be volt fagyva a galileai tenger. És a tanítványok ezt nem látták, hogy be van fagyva a galileai tenger, tehát Jézus azért járt a vízen, mert be volt fagyva. Értitek a keserűségemet? És nem azon vagyok elkeseredve, hogy mi megy a világban, mert az ilyen. Az nem fog változni. De értitek a keserűségemet, hogy mi megy az egyházban? És ezt most fölveszik, de vállalom. És el vagyok keseredve, hogy Istennek a hatalmát kérdőjelezik meg. Hittan könyv írok. És elgondolkodtam azon, drága testvérek, hogyha ezek megkérdőjelezik, és tudjátok, nem akarok cinikus, ironikus lenni. De ebben a történetben azt olvashatjuk, hogy hajóba szálltak és eveztek. Ugye? Fú. Most befagyott jegen, hogy evez az ember, ugye? Na mindegy. De itt van az, hogy Isten ezeket a bölcseket bolondá teszi. Meg elnézést, hogy ezt mondom. Bolondá teszi. Ugye ezeket a magukat bölcsnek nevező emberek, akik hajrá hittan könyvet írnak, ilyen butaságokat írnak. És hogyha ezek az emberek megkérdőjelezik azt, hogy Jézus Krisztus a fizikának az ura, hogy a fizika felett van, ha ezek az emberek ezt megkérdőjelezik, akkor mennyiben inkább fogják megkérdőjelezni azt, hogy Jézus föltámadt. Hát ne haragudjatok, de hát az még hihetetlenebb, nem? És gondolkodtam azon, hogy valaki meghal. Nem vagyok orvos, de vannak itt azért orvosok, tudom, hogy vannak orvosok. Nem tudom, hogy hány perc kell ahhoz, hogy az ember ne kapjon levegőt, és az agya elkezdjen károsodni. Nem tudom, 5-6 perc, 8 perc, nem tudom pontosan. Attól függ, hogy milyen agya van az embernek, ugye, ez is függ. Az enyém szerintem 2-3 perc után. Na mindegy. Nos, tehát de nem akarok elkezdeni fantáziálni, de Jézus biológiailag is, meg klinikailag is meghalt. És Jézus föltámad, és Jézus él. És hogyha valaki azt megkérdőjelezi, hogy a Vöröstenger ketté lett választva, ha valaki megkérdőjelezi azt, hogy Jézus járt-e a vizen, akkor azt is meg fogja kérdőjelezni egy idő után, hogy Jézus feltámadt a halálból. És olyan csodálatos fölismerés az, drága testvérek, és engem nem érdekel a teológia. Nem érdekel az, hogy ma a tudomány mit mond. Nem érdekel az, hogy a több diplomával rendelkező emberek mit mondanak. Tudjátok, engem egyetlen egy dolog érdekel. Hogy mit mond az ige. És én nem a tudományhoz szeretném igazítani a hitemet meg az életemet. Én nem a korszellemhez akarom igazítani a mondani valómat. Hanem egyedül ahhoz, hogy mit mond Jézus. És ha Jézus azt mondta, hogy neki van hatalma bűn és halál felett, akkor én ezt komolyan veszem. És tudjátok, nagyon-nagyon óvatosan kell bánni a Biblia kritikával. Mert a Biblia kritika juttatta el az embereket oda, hogy megkérdőjelezzék azt, hogy Jézus járt-e a vízen. Nagyon-nagyon óvatosan kell bánni a Biblia kritikával. Olyannyira óvatosan, hogy vegyétek komolyan azt, amit Gáncsa Ladár bácsi mondott. Csodálatosan megfogalmazta. Azt mondta, a Biblia kritikát csak addig tudja elfogadni, amíg a Biblia kritizál engem. Hát erről van szó. Erről van szó. És ne lépjetek tovább. Ne menjetek tovább. Hát engedjétek, hogy az ige kritizáljon benneteket. Hogy az ige ítélje meg benneteket, hogy milyenek vagytok, milyen vagyok valójában. És azt látom, drága testvérek, hogy sokaknak az élete egy roncs. És azt látom, drága testvérek, hogy ennek a sok elrontott életű embernek egyedül Jézusra van szüksége. Jézusra. És lehet, hogy messze van az életed a szalon állapottól, lehet. De tudd, hogy Isten számára becses vagy, mert szeret. És szeretete abban mutatkozott meg, hogy azt a roncs állapotot kész megváltoztatni. Hogy kész új motort, és kész új karosszériát adni. És most kijött belőlem az autószerelői vér. Mert autószerelő vagyok egyébként. Bár sose javítottam autót, de papíron van róla. És ne hozzátok hozzám az autót. De emlékszem, egy bizonyságtételben elmondtam, mert valaki megkérdezte, hogy hát lelkész úr, hogy lehet ilyen közelálló szakmát választani egymáshoz? Lelkészi szakma, meg autószerelő. És mondtam, hogy nevetni fog, de hihetetlenül közel van ez a kettő egymáshoz. Rendkívül közel van. Miért? Azért, mert amikor begurul hozzám az autó, á, nem gurult be sose, de tegyük föl, begurul hozzám az autó, akkor az ügyfél panasszal él, és azt mondja, hogy valami elromlott ebben az autóban. Ki kell cserélni. Megkeresem a hibát, lehet, hogy több napig tart. Emlékszem, hogy úgy osztályoztak a gyakorlatból, hogy szét kellett szeren, darabokra kellett szednem egy motort, és utána össze kellett raknom. És ahány csavar, kimaradt annyi egyes. És tudjátok, amikor az ember föltárja a hibát, akkor azt mondja, hogy ezt ki kell cserélni. Na, a lelkészi pálya sokkal könnyebb volt. Egyetlen egy alkatrész, ami el van rontva. Egyetlen egy. Nem kell nagyon bíbelődni. Nem kell tetőtől talpig átvizsgálni az embert. Hanem az ige azt mondja, Jeremiás 17:9. Családabb a szív mindennél javíthatatlan. Ezért szívcserére, szívtranszplantációra van szüksége, drága testvérem. Egy elrontott élet van mögötted. Mögöttem is. Mögöttem is. Nem vagyok kivétel. De azt olvashatjuk, Ezékiel próféta könyvének 36. és ez az utolsó. Jó, ígérem. Ezékiel könyve 36. fejezet. 26-27. Verse. Ezékiel 36-26-27a. Jó, hogy pontos legyek. És a 32. verse. Valaki olvassa föl. Jó hangosan, mert ez van a központban. Ezékiel 36-26-27a-32. Igen. 26-27a.
És adott néked új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekről, és adok néked húsz szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek.
Jó, és a 32. vers.
Nem ti életetek cselekszem, ezt mondja az Úristen, tudtotokra legyen. Kirújjatok és szégyenüljetek meg, utaitok miatt Izrael háza.
Hát ebben benne van a reformátori gondolat. Nem ti értetek, nem azért, mert olyan jó emberek lennétek, nem az érdemeitek, nem a teljesítményetek, nem a szolgálatotok, nem az igényületésetek miatt, hanem egyedül miattam, mondja Isten. És tudjátok, ez állt a reformátori gondolkodás középpontjában, hogy Isten cselekszik, hogy Isten teszi, hogy Isten szeret, hogy Isten adja az ő kegyelmét, hogy Isten bocsát meg, Isten töröl el mindent. Hogy Jézus Krisztusban olyanná tesz téged, amilyen nem voltál soha. És az Atya Jézus Krisztust olyanná tette, amilyen nem volt soha. És Isten ezt adja. Egy új motort, új karosszériát. És a karosszériát is higgyétek el. De amikor valakinek új élete lesz, hát úgy egy ki vigyorog, mint a vadalma. Hát verebet lehet vele fogadni. Hát én átéltem. Én kétszer éltem át, drága testvérek, kétszer éltem át az életemben, hogy verebet lehetett velem fogadni. Először 1995. augusztus 11-én, amikor Isten megszólított, Jelenések 3.16. Hát madarat lehetett velem fogadni. Aztán, amikor a feleségem egy év udvarlás után végre beadta a derekát, és azt mondta, hogy rendben, akkor hozzád megyek. Én olyan szerelmes voltam, hát verebet lehetett velem fogadni. Kétszer. És azóta állandóan verebet fognék. Mert én úgy szeretem az Urat. Állandóan. Hát ezt meglátják az én karosszériámon, hogy szeretem az Urat. Értitek? Új motort, új szívet, új karosszériát. Isten egészen újat akar adni. Mert annyira szeret. És ebben nincs különbség. Nincs különbség, hogy valaki tanult vagy tanulatlan. Nincs különbség, hogy valaki erkölcstelen vagy erkölcsös. Nincs különbség, hogy valaki hívő vagy hitetlen. Isten Jézus Krisztusban mindenkinek ezt kínálja föl. Mindenkinek. És abban mutatkozott meg az ő szeretete, az ő kegyelme, hogy az Atya ezt a büntető ítéletet valaki máson hajtotta végre. Ebben mutatkozott meg. És a törvényt nem törölhette el. Tudjátok, Isten nem törölhette el a törvényt. Mert igazságos Isten. Ő nem törölheti el. De Jézus Krisztus igazságot szolgáltatott Isten előtt. És ez a különbség. Mi eltörölnénk a törvényt, nem? Pikpak eltörölnénk. De Isten azt mondja, nem törölhetem el. De Isten Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által szolgáltatott igazságot. És az én bűneimet úgy törölt el, hogy Jézus bűnné lett értem. Isten így eképpen szolgáltatott igazságot, amit én érdemeltem volna, mert te érdemeltél volna, azt ő kapta. Ezt pedig hittel tudjuk megragadni. Hittel úgy, hogy ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Olvashattuk itt a harmadik fejezetben. Még egyszer hadd olvassam föl. Tehát ahogyan ő igaz, mármint Jézus Krisztus igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hadd mondjuk egy botránkoztató dolgot. Tudjátok, a legnagyobb igazságtalan dolog ebben a világban a kereszten történt. Hadd mondjam el, most egészen keményen fogalmazva, Isten, az igazságos Isten igazságtalan. Igazságtalan az Isten. Mert amit te érdemeltél volna, meg én érdemeltem volna, azt Jézus kapta. És még egyszer hadd utaljak erre a luteri imádságra. Jézust olyanná tette, amilyen nem volt. Ez igazságtalan dolog. És engem olyanná tesz, amilyen nem voltam. És ez is igazságtalan. Az, hogy az én bűneimért valaki más szenvedett. És ezt hittel tudjuk megragadni. Csak hittel. És aki ezt elutasítja, az marad a halál fia. Aki ezt elfogadja, az Isten gyermeke lesz. És a kérdés az, drága testvére, hogy a törvény alatt akarsz élni, vagy a kegyelem alatt. A reformátorok erre helyezték a hangsúlyt. Törvény alatt, vagy kegyelem alatt. És ezért születtek meg ezek a csodálatos szavak. Egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül a Szentírás, ugye. Törvény vagy kegyelem. Elutasítod, vagy elfogadod. És hadd mondjak el egy történetet befejezésképpen, és akkor tartom magamat a 4 órához. Egy történetet hadd olvassak föl nektek, ami nagyon szépen bemutatja és érzékelteti azt, hogy miről is van szó. Miről is van szó? Egy fiatal ember, aki életében először volt részeg, a kocsmában verekedés közben embert ölt. Letartóztatták, és akkor, ez több évszázaddal ezelőtt történt, letartóztatták, és azonnal meghozták az ítéletet, halál. Az egész falu nagyon sajnálta ezt a fiút, hisz addig nagyon rendes életet élt. Egy kérvényt írtak az uralkodóhoz, és az egész falu aláírta. Leírták, hogy ez a fiú mindig nagyon rendes volt, soha nem tett semmi rosszat, most történt vele először ilyen. Kérték a királyt, ha lehet, adjon neki kegyelmet. A király, amikor a kezébe vette ezt a kérvényt, akkor nagyon meghatódott. Hogy milyen lehet az az ember, aki mellett az egész falu bizonyságot tesz, kiáll, és annyi ember kegyelmet kér neki. És azt mondta, hogy kegyelmet adok neki, de én magam fogom elvinni, hadd lássam azt az embert. Abban az országban a bíró fekete talárban járt, és ebben az öltözékben ment be az uralkodó az elítélt cellájába. A fiú felemelte a fejét, és ránézett arra, aki bejött, és azt gondolta, na, itt a pap. Persze, holnap meghalok, küldik a papot. Az uralkodó azt mondta, a fiatal ember, jó hírt hoztam magának. Köszönöm, nem kell a maguk jó híre, holnap úgyis meghalok. Nem érdekel a jó hír, válaszolta a fiatal ember. De fiatal ember, az életéről van szó, a kegyelmet hoztam, mondta a király. Nem kell a kegyelmük, tartsák meg maguknak. A király tanástalanul állt ott, és kérte, legalább hallgasson meg engem. Senkit nem hallgatok meg. Ha azonnal nem hagyja el a cellámat, hívom az őrt és kidobatom. A király megrántotta a vállát, és elment. Azonnal utána kíváncsian jött oda a börtönőr, na itt volt a király, mit hozott, kegyelmet? Jaj, a király volt, nem tudtam. azonnal adjanak papírt, adjanak ceruzát, írni akarok a királynak. És írta, felség, bocsánat, nem tudtam, kell a kegyelem. Gyors futár vitte a levelet, a király egyetlen mozdulattal széttépte, ez az ügy már nem érdekel. A következő hajnalon kivégezték a fiút. Ahogy ott állt a bitófa alatt, kérte, hagyjanak szólni, az utolsó szó jogán mondani akarok valamit. Aztán belekiáltott a tömegbe, emberek, nem azért halok meg, mert öltem, én nem a bűneimért halok meg, azért halok meg, mert visszautasítottam a kegyelmet. És hadd mondjam nektek, drága testvérek, hogy senki nem azért fog meghalni, mert vétkezett, hanem azért, mert Isten felajánlotta a kegyelmet, de neked nem kellett. Neked nem kellett. És döbbenetes, drága testvérek, hogy Isten előtt nincs különbség. Isten mindenki Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által fölkínálja ezt a kegyelmet. A kérdés az, hogy te ezt elfogadod, vagy elutasítod. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te mindenkit egyenlően szeretsz, nincs különbség, nem teszel különbséget, hiszen azt olvasjuk az igében, hogy te nem vagy személyválogató. És köszönjük, hogy a te halálod által, a te feltámadásod által abban részesítesz bennünket, hogy megbocsátattak nékünk a mi bűneink. És azok, akik élnek ezzel a bocsánattal, azok ott lesznek. Ott lesznek azon a helyen, amelyet te készítettél. Úr Jézus, hálásak vagyunk, hogy közel 500 év távlatából emlékezhetünk reformátorainkra, azokra, akik engedelmeskedtek neked, akik rádöbbentek arra, hogy egyedül a kegyelem, hogy a törvény által, a cselekedetek által senki nem igazul meg. De az, aki igaz volt, igazzá teszi azt, aki ő benne hisz. És ezért egyedül hitáltal, hogy senki ne kérkedjék, senki ne dicsekedjék vele. Minden általad és tőled van. Hálásak vagyunk ezért, Urunk. Amen.